Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar családtámogatási rendszer egyedülálló a világon. A kormány 30 féle intézkedéssel segíti a családokat, mondta el a családokért felelős államtitkár Budapesten a Babamama Expón. Kondz Zsófia úgy fogalmazott, a kormány három fő területre összpontosít, a családok anyagi helyzetének folyamatos javítására, a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére, valamint az otthon teremtése. Megismételte, hogy két lépcsőben jövő július 1-ével és 2026. január 1-ével a családi adókedvezmény megduplázását tervezik, a jövő évi költségvetésben több mint 3750 milliárd forintot szeretnének a családokra fordítani. A következő három évben a minimálbér 9, 13 és 14% növekszik, a garantált bérminimum pedig jövőre 7% emelkedik. Így a várható 3-4%-os infláció mellett dinamikus lesz a bérnövekedés, közölte Comba Sándor a Kossuth Rádióban. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár hozzátette, a reálkeresetek is nagy valószínűséggel nőnek majd, és ez a fogyasztásban és a háztartásokban is tapasztalható lesz. Megjegyezte, annak, hogy a jelenlegi bizonytalan világpiaci helyzetben megszületett a 3 éves bérmegállapodás, nagyon fontos üzenete van, a piac, a gazdaság, a munkavállalók és a lakosság számára is. Az a munkáltatóknak, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, csúsztatva kell majd fizetniük a megnövekedett szociális hozzájárulási adót, tehát például 2025-ben a 24-es értéknek megfelelően kell befizetniük. Összességében a 4 millió 700 ezer munkavállalót számláló munkaerőpiacból mintegy 1 millió embert érint közvetlenül a minimálbéremelés, jegyezte meg. December 1-től megvásárolhatók a 2025-ös autópálya matricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópálya díjak, mind pedig a büntetések. A Voxinfo Kft., a Nemzeti Mobilfizetési ZRT hivatalos viszonteladó partnerek közlése szerint a jövő évi matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Az alappódíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Franciaország is jelezte, hogy engedélyezi Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyverek bevetését orosz területen lévő célpontok ellen. A francia külügyminiszter a BBC-nek adott interjúban közölte, önvédelemnek minősül, ha Ukrajna beveti ezeket a fegyvereket orosz területen. A miniszter arra nem tért ki, hogy ilyen támadás történt-e már. Orosz hadibloggerek szerint Ukrajna többet is kilőtt az amerikai rakéták közül a Kurszki régióra, ahol már a hét elején is történt ilyen csapás, miután Joe Biden elnök feloldotta a fegyverek oroszországi használatára vonatkozó korlátozást. Napközben pedig robbanások hangjai hallatszódtak Kijevben, miután légi riadót rendeltek el a városban, írta az RBK Ukrajna hírportál. A nyugat számára szánt figyelmeztetés volt az Ukrajnában az új Oresnyik hiperszónikus rakétával végrehajtott csapás, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő a Rosszia 1 televízió Moszkva Kreml Putyin című műsorában. Dmitrij Peszkov emlékeztetett, Vladimir Putyin elmondta, a Kurszki régióban nyugati rakétákat vetettek be nyugati katonák közreműködésével, és ennek következtében ott orosz katonák vesztették életüket. Azt hangoztatta, hogy Joe Biden leköszönő amerikai elnök kormányzata, amelyet a háború pártjának nevezett, egyre vakmerőbb lépéseket tesz, és provokálja a feszültséget az orosz-ukrán konfliktus körül. Végül az időjárásról. A köd rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik majd, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -4, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa, Vaja Nagy Mari, a nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. november 25-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Péderi Zsolt és Kvaszinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata egy kínai közmondás, így hangzik: a gyermek lelke olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé a következő két órában. Hamarosan kezdődik Kérem a következőt című műsorunk, ebben a daganatos megbetegedésekről és a szűrések fontosságáról lesz szó. Majd útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, ezután a nap verse hangzik el. Reményik Sándor Üres templomban című költeményét Sárosi Kinga előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk, 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban alexandriai Szent Katalin életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. 7:50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a napimája hangzik el, és lesz programajánlónk is. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a daganatos megbetegedésekről, azon belül is a szűrések fontosságáról lesz szó. A műsorban Rubi Mónika, a Miskolci Központi Kórház Onkológiai és Sugárterápiás Centrumának prehabilitációs projektkoordinátora szólal meg, valamint Szilágyi Erzsébet Rózsa daganatos megbetegedésének tapasztalatairól mesél. A riporter Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm, hogy itt vagytok, megállapodtunk, hogy tegeződve folytatjuk ezt a beszélgetést, ami tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor egy lassan-lassan már nem tabu téma körébe tartozó, mert hogy a daganatos betegségről, de elsősorban a szűrésről fogunk beszélgetni. Mónika a minap jelentette be, hogy sikerült rábírni Rózsát arra, hogy a történetét megossza, tanúság kedvéért, meg hogy jobban a figyelem középpontjába kerüljön, mert hogy a történet lényege az, hogy ha nem figyel magára, ha nem megy el csak úgy improvizatív egy szűrésre, akkor bizony ebből akár komolyabba is következhet. Ugye, kedves Rózsa?
Így van.
Ez a történet, ez általad is közhírét étetett, mint hallom, ugye a Facebookon elmondtad a történetedet. Szerintem ebben Mónikának is szerepe volt, nem?
Ebben még nem.
Még nem.
Az első posztom az azért született meg, hogy én a saját lelkemen könnyítsek. Nekem egy kicsit segített ez abba, hogy feldolgozzam azt a traumát, amiért ezzel kapcsolatban.
Ez az, amiről mi beszélgettünk, Mónika, hogy nem kell ezt eltitkolni, nem kell ezt kötény alá söpörni, lehet erről beszélni.
Sőt, merni kell segítséget kérni, és itt nagyon-nagyon hangsúlyoznám az önvizsgálatnak a fontosságát, mert hogyha jön egy sugallat, egy ösztön, hogy valamilyen szűrővizsgálatban részt vegyünk, annak az első lépése a testünknek a vizsgálata. És hogyha ott már valamilyen eltérés, figyelem felkeltő jelleggel motoszkál bennünk, akkor igenis menjünk el szervezett szűrővizsgálatokhoz, az alapellátáshoz, a házi orvoshoz, aki utána megszervezi a betegutat.
Ez a testünk önvizsgálata, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, de én azt hiszem, hogy nem nagyon ment be a köztudatba, ugye? Tehát én például a fiatalok körében kevésbé veszem észre, hogy annyira törődnének, nem akarom bántani a fiatalokat, de azt szokták mondani, hogy amíg az egészség, tehát pazarlóban bánnak az egészségükkel.
Igen, viszont a szemlélet, én az alapján gondolom így, hogy nagyon sok fiatal korán felfedezett tumoros beteget látunk az elmúlt egy évben.
Tehát akkor mégis
ami, ami arra utalhat vissza, hogy igenis foglalkoznak önmagukkal, elmennek a szűrővizsgálatokra, vizsgálják önmagukat.
Rózsa, te esetedben hogy történt? A te történeted az, mi ismertes meg vele?
Hát nálam 2-3 éve kezdődött ez az egész, hogy több ismerősöm is sajnos daganatos betegségben halt meg. Nagyon közeli ismerősöm, nagyon jó barátnőm is. És
bocsánat, 2-3 éve kezdődött ez az egész, mi?
Hát az a gondolat, hogy nekem is el kellene menni a szűrővizsgálatra.
Tehát kezdtél figyelni magadra.
Igen, jobban. Igen. Semmi elváltozást nem tapasztaltam magamon, mert ugye én is azért próbáltam folyamatosan vizsgálni magam, hogy van-e valami probléma, és idén tavasszal született meg az a végleges döntésem, hogy akkor most kérek egy időpontot a mammográfiára, és megnézetem.
De magam. Volt valami jele, amire?
Semmi. Az ég a tejvilágon semmi jele nem volt. Ez csak egy ilyen gondolat volt, hogy elmegyek, megerősítenek, majd jól megerősítenek abban, hogy semmi bajom nincsen. Igen. És hát a vizsgálat sajnos nem ezt derítette
ki. Itt álljunk meg egy pillanatra, közbevetőleg megkérdezném, hogy mert hogy az erőt nem jártál, te nem kaptad meg ezeket a szűrőbehívókat?
Még Tatabányán éltem, amikor, ugye én tatabányai állandó lakhellyel rendelkezem.
De 7 éve itt vagy Miskolcon.
7 éve itt vagyok Miskolcon, igen. Még amikor Tatabányán éltem, akkor kaptam, ott megkaptam a behívót, el is mentem, ez körülbelül 10 évvel ezelőtt volt még, és mivel itt élek, az állandó bejelentett lakcímen viszont Tatabánya, így azokat nem kaptam meg, úgyhogy nem voltam azóta.
Lebegtér itt az ellátás.
Igen, igen.
Igen. Kedves hallgatóink, elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a daganatos megbetegedésekről. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a daganatos megbetegedésekről, azon belül is a szűrések fontosságáról volt szó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Gödöllő és Bak között a Budapest felé vezető oldalon javítják a burkolatot a 37-es és 32-es kilométerek között, csak a leálló és az ellenkező oldal belső sávján lehet haladni, majd a 32-es kilométertől a 31-es kilométerig három sávon közlekedhetnek a főváros felé. Vásárosnamény felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. Nagyfüge térségében a 85-ös és a 91-es kilométerek között a Vásárosnami felé vezető oldalt lezerték, szintén az M3-ason. A forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. Mezőkeresztes térségében a 140-es és 141-es kilométer között a Vásárosnami felé vezető oldalon csak egy sáv járható. Ugyancsak egy sáv járható Budapest felé Helyőpapi térségében a 156-os és 154-es kilométerek között. Helyőkürt térségében a 159-es és 163-as kilométerek között mindkét oldalon csak egy-egy sáv járható. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. Szintén a 4-es főúton Karcak közelében a 160-as és 162-es kilométerek között burkolatfelújítási munkákat végeznek, munkaidőben csak a félútpálya járható, a forgalmat jelző őrök irányítják. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szürke, nyírkos, hideg időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Már a viradóra északon, északkeleten és a középső régiókban képződött köd, helyenként zúzmarás köd, amely néhol akár tartósabban is megmaradhat, máshol több órás napsütés jöhet. Kora délután 7-15 fokra készülhetünk, míg a tartósan felhős ködös északi északkeleti tájakon mindössze 0-6 fok valószínű. Holnap már nagyobb területen lesz felhős az ég, napos időszakok elsősorban a Dunántúlon és délen lehetnek. Északon, északkeleten tartósan peres, ködös tájak továbbra is lesznek. Néhol gyenge eső, szitálás, hajnalban a fagyos tájakon ónos szitálás előfordulhat. A kezdetben déli-délnyugati irányú szél napközben északnyugatira fordul, főként a Dunántúlon és délen támadhat fel. A csúcshőmérséklet északon, északkeleten 0 és 6, máshol 7 és 15 fok között alakul, a legmelegebb délnyugaton lesz. Szerdán sokfelé lesz peres, ködös a reggel, majd napközben nyugat felől egyre több felé beborul az ég, estig a Dunántúlon és a középső területeken több helyen alakulhat ki eső, zápor. A légmozgás nem lesz jelentős, napközben 2-10 fok között alakulhatnak a maximumok. Csütörtökre is túlnyomó a felhős borongós idő körvonalazódik, több helyen esővel, záporral. Helyenként megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 3 és 11 fok között alakul. Pénteken egy hideg front mögött többfelé megélénkül, nyugaton megerősödik az északnyugati szél, a változóan felhős napos időben elszórtan még előfordulhat kisebb eső, zápor. Ezen a napon 3 és 9 fok közötti maximumokat mérhetünk. Orvos meteorológia, ma melegfronti hatással kell számolni, emiatt migrénes fejfájás, beágyadság, dekoncentráltság egyaránt előfordulhat a frontérzékenyek körében. A nyírkos, borongós, hideg északi északkeleti tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, lehangoltság jelentkezhet. Máshol több kevesebb időre kisüt a nap, a napos időszakok pedig jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitaminos zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma északon, északkeleten még előfordulhatnak helyenként latyakos útszakaszok, illetve errefelé kora reggel többfelé képződött pára, köd, ami napközben is tartósan megmaradhat, korlátozott látási viszonyokat okozva. Máshol a napos időben érdemes lesz napszemüveget viselni, vezessünk óvatosan a csúszós utakon, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján. Fearful child, have faith in brighter days, stay until this darkness fades away, lie still
nap verse.
Reményik Sándor. Üres templomban. Így szoktam ezt. Ha száll az alkonyat, az üres templomba besurranok. Egy lélek, aki Istent látogat. A szentek komoly arca rám ragyog. Ha nász nép járt ma itt, feledve rég, és mise sincs, se karinges papok, az oltáron két örök lámpa ég. Az Istenemmel egyedül vagyok. A templom üres, a lelkem tele. Megértjük egymást, pedig nincs szavunk. Itt állok, szemben állok ő vele, s nem látja senki, hogy együtt vagyunk. Állok. Térdre nem hajt a vágy hatalma, csak fürkészem a nagy akaratot. Úgy is addig állok, míg ő akarja, s ha nem akarja, összeroskadok. Olyan végtelen áhítat fog el, mintha erdőben néznék csillagot, ahol az örök ős csend ünnepel, pedig csupán egy templomban vagyok.
Reményik Sándor Üres templomban című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel, ezután Végvári elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra, Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-es évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal, Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A kommunizmus egyházi áldozatai, második rész.
ismeretlenebb vértanúk és a magyar állambiztonság nemzetközi tevékenysége az egyházakkal szembeni fellépésben. Interjú Sós Viktor egyháztörténésszel. A Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával november 17-i múlt vasárnapi beszélgetésünkben Bódi Magdi és Brenner János atya történetét helyeztük el a Rákosi és Kádár rendszer kontextusában. Ez alkalommal a kevésbé ismert áldozatokkal és a magyar állambiztonság nemzetközi egyházellenes tevékenységével foglalkozunk. Az egyházi személyek elleni gyilkosságok az 1950-es évek végéig nyúlnak el. Ezt követően két módszert alkalmaznak ellenük. Bírósági perek és per nélküli internálások. Továbbá elérik, hogy előjáróik tegyék félre, függesszék fel, vagy rakják el eldugott helyre őket. Ez a Kádár rendszer sajátossága, hogy ilyen körmönfont módszereket alkalmaz, mutat rá beszélgetésben Sós Viktor egyháztörténész. Ezentúl kifejti, hogy az 1950-es években a Szovjetunió és a közép-kelet-európai országok állambiztonsági szervei döntöttek arról, hogy Magyarországnak az egyik fő feladata az egyházak irányába végzett megfigyelés és hírszerző tevékenység, amelynek fő iránya a Vatikán volt. Most hallgassák meg a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával készített beszélgetésünk második részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Sós Viktor Attillát, egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját, aki egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.
Jó napot kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Viktor, a második világháború utáni a kommunizmus időszakának az egyházi áldozataival, tanúságtevőivel foglalkozik. Pusztán felsorolás jelleggel kiemelne kevésbé ismert, de ugyanolyan nagy egyházi áldozatok volt, vértanúk volt, akik ebből az időszakból származnak.
Ugye a vértanúk, vagy azok, akik az életüket áldozták, 58-ig nyúlnak el, gondoljunk csak Kenyeres Lajos tiszavárkonyi plébánosra, aki biciklivel jön haza, elkapják, meggyilkolják a Tiszába, dobják és fél év múlva kerül elő a holtteste, vagy Szekuli Pál öskülyi káplán, akit egy kútba dobnak, és ráadásul a plébánosát próbálják először azzal vádolni, hogy ő tette el lábalól. Brenner Jánosnál is nagyon érdekes megfigyelni, hogy nőjet próbálnak kreálni, gazdasági visszaélést akarnak kreálni, tehát olyan ügyeket, amiből botrányt lehet csinálni. Na most ezek a gyilkosságok, vértanúságok, ezek az 50-es évek végéig nyúlnak el, és utána pedig két módszer van, az egyik a bírósági perek, illetve még a per nélküli internálások, amikor még bírósági koncepciós perre sincs szükség. A másik pedig, hogy pont a 60-as évek elejétől kezdve megpróbálják kivitelezni azt, hogy az egyházi vezetőkkel, mind a három történelmi egyház vezetőit rábírják arra, hogyha valaki nem viselkedik rendesen a papok közül, elítélni nem lehet, vagy már problémás lenne, akkor a saját főpásztorával, püspökével, előjárójával teszik őt félre, vagy függesztik föl, vagy rakják el eldugott helyre. És ez a Kádár rendszernek a sajátossága, hogy ilyen körmönfont módon járnak el. 1972-ben van az utolsó politikai okokból végrehajtott per, ugyan 70-es, 80-as években is vannak mondjuk katonai szolgálatot megtagadókkal szembeni eljárások, perek, de az már egy picit más világ. És hát ugye az utolsó pap, Lénár Dödön, aki börtönviseltként 1977 nyarán szabadul, amikor Kádár János hatodik pápánál jár, és a pápa közbenjárására szabadul majd Lénár Dödön a börtönből. Tehát a 70-es évek második feléig nyúlik el az a fajta fizikai brutalitás, a szabadság megvonás, a börtön, az internálás, de a diktatúra 90 tavaszáig, az első szabad választásokig működik. Még 89 tavaszán a Magyar Szocialista Munkáspárt határozatot hoz, hogy az egyházakkal szemben hogy kell fellépni. Az Állami Egyházügyi Hivatal ugyan 89. június 30-ával jogutód nélkül megszűnik, de van olyan megyei titkár, az Egyházügyi Hivatal megyei titkárai közül, aki annál a megyeszékhelyen működő tanácsnál majd később a 90 utáni időszakban megyei közgyűlésnél vagy megyei önkormányzatnál marad. Tehát a diktatúra tulajdonképpen egészen a rendszerváltásig elnyúlik, és az egyházak annak vezetőit, tagjait, híveit, papjait, lelkészeit nyomon követik, felügyelik, hogy kézben tartsák, ellenőrizzék őket. Azok a papok, lelkészek, világiak, akiket a 60-as években ifjúságnevelés, közösségbejárás, közösségépítés, szerzetesi élet, gyakorlás címén akarnak emiatt megbüntetni, ők mind-mind egy-egy példa, egy-egy olyan életút, akiknek az életét ketté töri ez a rendszer. Vagy azzal, hogy nem élheti azt a szerzetesi életet, amelyre a Jóisten őt meghívta, vagy azzal, hogy bebörtönözték, internálták, világi embereket nem tanulhattak tovább egyetemen, főiskolán, vagy kirúgták a munkahelyükről. És pont a 60-as éveket mutatja be Küzdelem a lelkekért címmel egy kiállításunk és egy nagyon vaskos 60-as évekkel foglalkozó tanulmánykötetünk, ami meg szerves folytatása ennek az egész 56 utáni megtorló időszaknak, egészen a 60-as évek végéig, 70-es évek elejéig elnyúlik ez a korszak, amiben a Kádár rendszer, mind a vidéki Magyarország, a vidéki paraszti társadalom, mind az értelmiség, mind az egyházi társadalommal szemben föllép, azért, hogy a hatalmát meg tudja szilárdítani, és azt tudja mutatni, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van.
Sós Viktor egyháztörténésszel beszélgetünk a kommunizmus egyházi áldozatairól.
Tehát ez a kádári vagy rákosi, mondhatjuk úgy, hogy a kommunista időszak állami gépezete, feltételezhetjük, hogy nem csak Magyarországra koncentrál ezekben az egyház ellenes megtorlási ügyekben, hanem van kitekintése, vagy aktívan részt vesz más országok egyházi személyeinek a megfigyelésében, vagy hátrányos helyzetbe hozásában?
Nagyon jó a kérdés, Viktória. Azt gondolnánk, hogy Magyarország egy kis ország, ugye vagyunk mi itt most már sajnos nem egészen többen, mint 10 millióan a csonka országban, 15 millióan lehetnénk a Kárpát-medencében, de már ennyien nem vagyunk. És azt gondolnánk, hogy a nagy szocialista tömbben, a Szovjetunió által megszállt Közép-Kelet-Európában, a nagy szláv tengerben, hát Magyarország akkor se volt olyan meghatározó tényező, de pont az egyházak világa, egyházakkal szembeni állambiztonsági fellépés mutatja azt, hogy mennyire számított a magyar politikai rendőrség, az állambiztonság fontos tényezőnek. Az 50-es években már Szovjetunió, illetve a közép-kelet-európai országok állambiztonsági szervei döntöttek arról, hogy Magyarországnak az egyik fő feladata az egyházak irányába végzett megfigyelés, hírszerző tevékenység. Ennek a fő iránya a Vatikán, a másik pedig a protestáns egyházi világszervezetek. Keresztény békekonferencia például, vagy egyházak világtanácsa, vagy luteránus világszövetség, hogy ilyen nagy nemzetközi protestáns világszervezeteket mondja. Kettő történet sok szempontból összefügg, de érdemes róluk külön beszélni. Ugye a kiinduló pont az, hogy 1945. április 4-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság javaslatára, de Angelo Rotta nunciust Magyarországról kiutasítják, és megszakad a diplomáciai kapcsolat Magyarország és a Szentszék között, ami majd 90 tavaszán áll helyre. Hivatalosan nincs kapcsolat a két fél között. Ennek azért vannak diplomáciai ponyodalmai nehézségei, ügyintézés, püspökök kinevezése, lehetne sok-sok mindent sorolni. És a 60-as évekre elérkezünk egy olyan helyzetre, pont az 56 utáni megtorlás, a Kádár rendszer belső rendcsinálása, saját szempontjunkból rendcsinálása után, hogy külföld felé nyit a Kádár rendszer. Már a Rákosi korszakban is azért van külföld felé nyitás, de az sokkal korlátozottabb. De a 60-as években elindul a nyugat felé való nyitás, a hírszerzés jelentős szerepet kap, és ha egyházi vonalon maradunk, akkor az egyik feladata a 3/1-nek, a hírszerzésnek, az a Vatikán irányába való információgyűjtés. A másik pedig, én eddig a kutatásaimból azt szűrtem le, hogy magyar gondolat, magyar ötlet volt, egy Miklós Imre, aki később az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke lesz, 56-ban még csak elnök helyettes, és valamikor 57-ben kigondolták azt, hogy jó lenne egy szocialista vagy kommunista székhelyű nemzetközi protestáns szervezetet létrehozni, amely összefogja a szocialista országok protestáns egyházait. Ez lett a prágai székhelyű keresztény béke konferencia, ami tulajdonképpen, hát egy finoman fogalmazva, egy hírszerzési gyűjtőtégely volt. A szovjet és minden egyéb kelet-közép-európai országok a protestáns egyházi világszervezet égisze alatt mindenféle információkat gyűjtöttek, illetve a nyugattal való hidegháborúnak egy egyházi lecsapódása lett. Na most ebben a magyar állambiztonság elég komoly szerepet vállalt. 1967-ben egy titkos megállapodást köt Benkei András belügyminiszter és Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, hogy 5 darab belügyi tisztet egy úgynevezett rezidentúraként létrehoznak és betelepítenek az Állami Egyházügyi Hivatalba, illetve a külügyminisztériumba. Ennek a rezidentúrának a neve Világosság, és az a feladata, hogy ezek a belügyi tisztek, akik hivatalosan a belügyi állományában vannak, az Állami Egyházügyi Hivatalba kerülnek 4, egy pedig a külügyminisztériumba, és minthogyha ott dolgoznának, az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai lesznek, de az a feladatuk, hogy az AEH-n keresztül, vagy az AEH lehetőségein keresztül információt szerezzenek, gyűjtsenek a Vatikán, keresztény béke konferencia és sok-sok minden nemzetközi irányultságban. Ez a Világosság rezidentúra, ez a 3/1 a hírszerzésnek a felügyelete alatt működött, és olyan személyek dolgoztak itt, akik korábban a belső elhárításnál dolgoztak egyházi vonalon, itt a belügyből átkerültek az Állami Egyházügyi Hivatalba, és később a 70-es, 80-as években akár feltűnhetnek, mint például Orosz József Rómában, a Római Nagykövetségnek a munkatársaként. Hát milyen minő véletlen, az egyházi kapcsolattartást bízták rá, és hát amellett, hogy diplomata volt, hát az egyházi vonalat vitte Rómában a nagykövetségnek a keretei között azzal a feladattal, hogy a Rómából, a Szentszék irányából próbáljon információkat gyűjteni. Maga ez a rezidentúra, ez nem működik gyakorlatban sokáig, a 70-es években felszámolják, illetve maradnak a munkatársak az AEH meg a belügy keretében, csak nem Világosság rezidentúrának hívják őket, de kaptak egy lakást, egy Ékfedő nevű lakást a 2. kerületben, a külügyminisztérium közelében, amely lakásnak az volt a feladata, hogy hálózati személyeket szervezzenek ott be, akik kimennek akár Rómába, akár más nyugat-európai vagy egyéb más országokba tanulni, vagy pozíciót betölteni. Ez a lakás azonban a 80-as évek közepéig a hírszerzés használatában volt, és kifejezetten egyházi vonalon működtették ezt. Ez csak egy példa a sok közül, de ma már azért látjuk, hogy a magyar állambiztonság tényleg mennyire komolyan elhivatottan végezte a feladatát, akár Szentszék irányába, a Vatikán irányába próbáltak épülni, de tudjuk azt a második vatikáni zsinat után, a 60-as évek végétől 70-es években, hogy például a francia progresszívnek mondott haladó egyházzal, hogy vette föl a magyar pártállam a kapcsolatot, és hogy próbálta kihasználni azt, hogy az az új marxista, vagy új baloldali gondolkodás, ami nem csak a nyugati társadalomban, hanem az egyházban is megjelent, velük kapcsolatot építeni. Nyilván a harmadik világ felé ugyanígy kihasználták ezeket a lehetőségeket. Ezek mind-mind a pártállam, a kommunista diktatúra működését, előretörését, célba jutását voltak hivatottak segíteni. Látni kell azt, hogy maga ez a pártállam ugyan felhasználta, vagy igyekezett jó kapcsolatot kiépíteni az egyházakkal, vagy felmutatni azt, hogy Magyarországon az egyházak jó helyzetben vannak, de alapvetően mindvégig ellenségnek tekintette az egyházakat, és azokat, akik hajlandók voltak együttműködni, hajlandók voltak engedményeket tenni, azok valami fajta pozitív elbírálásban részesülhettek, de alapvetően egészen a rendszerváltásig, például az előbb említett állami egyházügyi hivatal a papokat kategóriákba sorolta, hogy ki a reakciós, ki a haladó, ki az, aki mondjuk semleges a pártállammal szemben, és minden vele való kapcsolat, vele való bánásmód, az ezeknek a besorolásoknak a függvényében volt. Az, hogy mondjuk nyugatról valaki sajtóterméket kaphatott, vagy nem kaphatott, vagy miért kaphatott, azt is mondjuk az állami egyházügyi hivatal döntötte el ezen kategóriáknak a figyelembevételével. Tehát látnunk kell azt, hogy bár változik a hangsúly, változnak a szempontok, változik az, hogy mire akarja akár a Szovjetunió, akár a magyar pártállam a politikai rendőrséget, az állambiztonságot felhasználni, de mindvégig az egyik olyan meghatározó ellenség, vagy olyan célcsoport, akivel szemben fellépnek, az az egyházak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és buzdíthatjuk azt hiszem a hallgatóinkat, hogy a 2014-ben létrejött Nemzeti Emlékezet Bizottság által kikutatott, és ezáltal a köteteikben megjelentetett legújabb kutatási eredményeket forgassák, keressék fel a bizottság székhelyét és honlapját, ahol ezeket a köteteket beszerezhetik, megrendelhetik.
Így van, sőt a legtöbb könyvünk digitálisan fönt van a világhálón, elérhető. Persze a legjobb a könyvet a könyvespolcon papírformátumban tartani, de én is előszeretettel használom a papír mellett az elektronikus verziót is, mert könnyebben kereshető, könnyebben forgatja az ember, és emellett nem csak kiadványaink, hanem számos olyan adatbázis elérhető, amely bemutatja, hogy a pártállam hogyan működött, kik voltak a pártállam vezetői, hatalombirtokosai, akár az egyházüldözésnél maradva, kik üldözték az egyházakat, de más területeken is, kik voltak azok a vezető pozícióban lévő párt és állami emberek, akik a Rákosi és a Kádári diktatúrát működtették, éltették Magyarországon.
További eredményes kutató munkát kívánok!
Köszönjük szépen!
Sós Viktor egyháztörténésszel készített interjúnk második részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
A magasból nyújt le, hogy felvegyen. A nagy vizekből, hogy kimentsen. Tágas mezőkre vezetett engem. Megmentett, mert gyönyörködik bennem.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Minden adomány felajánlás értékét a szeretet adja meg. Nem az adomány nagysága számít, hanem az, hogy milyen lelkülettel adjuk. A legkisebb adományt is értékessé teszi a szeretet. Erre tanít bennünket a mai evangéliumban az özvegyasszony, akinek csekély adományát Jézus észreveszi és nagyra értékeli, mert szeretetből adta, és annak jeleként, hogy az egész életét Istenre és az ő gondviselésére bízza. Az özvegy szinte észrevétlenül helyezi adományát a persejbe, senkinek nem tűnt fel, hogy ő is odalép a persejhez, talán csak egyedül Jézus vette észre. Nem kérkedik adományával, semmilyen érdek nem vezeti, nem az emberek elismerésére törekszik. Az özvegy az igazi nagy lelkűségre ad példát. Tudta, hogy egyedül Istentől várhat segítséget, de nem számításból cselekszik. Az özvegy Istenre bízza magát, életét, tehát inkább bizalom jellemzi magatartását, mint sem számítás. Istent nem lehet elkápráztatni olyan dolgokkal, amelyeknek általában az emberek örülnek. Ha önmagunkat nem adjuk neki nagylelkűen és visszavonhatatlanul, akkor semmit sem adunk. Hogyan legyünk nagylelkűek? Aki a földi javakra és a vagyonra úgy tekint, mint Istentől kapott ajándékra, az könnyebben le tud róla mondani mások vagy Isten javára. Mit kaptam Istentől? Mit adok Istennek? Képes vagyok-e mindenről lemondani, hogy egyedül ő legyen az enyém?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 221-es, a 140-es és a 274-es hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 221-es, a 140-es és a 274-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.